ha már a biblia fordítások ugye szóba kerültek, illetve a mai helyzet, ha összevetjük azt a kort, ugye, amikor a biblia fordítások keletkeztek, akkor milyen problémákkal kellett szembenézniük az akkori biblia fordítóknak, illetve mivel kell szembenézni ma azoknak, akik ezt megpróbálják mai nyelven megszólaltatni, ezt a bibliát. Tehát ez mennyire a mai helyzetre nézve, mennyire nyelvi kérdés, vagy mennyire nem nyelvi kérdés?
A reformáció idejében élő reformátoroknak az első nagy problémájuk az volt, hogy tulajdonképpen milyen szövegek és források alapján fordítsák a Bibliát. Létezett egy vulgáta elnevezés alatt elterjedt fordítás, ami latin fordítást tartalmazott, és ez a fordítás tulajdonképpen az egyház hivatalos bibliája volt. A reformátoroknak szembe kellett nézni ezzel a valósággal, és törekvésük az volt, hogy ha a Biblia az Ószövetség része héberül és az Ószövetség része görögül íródott, akkor a Bibliát a legeredetibb forrásokból kell fordítani, ami nyilván már is ütközést jelentett, mert hiszen az akkori katolikus egyház ragaszkodott a latin fordításhoz. Ezt le kellett küzdeni. Ugyanakkor gondot jelentett az is, hogy nem voltak meg még megfelelő kéziratok. Így történt például, hogy Erasmus, a holland tudós próbálta összeállítani az Újszövetséget az eredeti görög kéziratok alapján. Viszont voltak olyan részek, amelyekhez még nem voltak meg, vagy nem voltak meg megfelelő kéziratok. A Jelenések könyvének néhány részét egyszerűen latinból kellett visszafordítani görögre. Persze, mivel hogy mindig újabb és újabb kéziratok kerülhettek elő, és elő is kerültek, kénytelen volt módosítani ezt a fordítást a már megtalált kéziratok alapján. Ezért ki volt téve egy csomó kritikának, és tudjuk, hogy Calvin is, hogy a Jelenések könyvéhez nem írta meg a kommentárt, az egyik oka ez volt. Nem csak a hiliazmus, vagy az entuziazmus, ami abban az időben, mint vizionárius mozgalom veszélye kezdett az akkori egyházban terjedni, hanem mivel, hogy Calvin jogász volt, ő tudta, hogy mit jelent egy leírt dokumentumnak a súlya mondjuk egy bírósági tárgyaláson. És ha egy ilyen szöveg koronatanú, nem lehet megváltoztatni, mert akkor összeomlik akár a vád vagy a védelem. És hogyha az Jelenések könyvének nincs megbízható szövege, és ő annak alapján ír egy kommentárt, ami akkor létezett, és néhány évvel vagy évtizeddel később Erasmus egy új szöveget hoz elő, akkor összeomlik az egész kommentár, meg az állítások, amiket Calvin ahhoz a kommentárhoz írt volna. Így hát óvatos volt, és ezt nem tette meg, de tudjuk, hogy Bullinger Henrik például Calvin után már 100 prédikációt mondott a Jelenések könyvéről, amikor már úgy, ahogy megállapodott szövegnek tekinthették a Jelenések könyvét is, és amikor 1570-ben kiadják röviddel Calvin halála után az ő újszövetségi kommentárjait, akkor csatolják Bullinger Henriknek ezt a 100 prédikációját is együtt, mint komplett újszövetségi kommentárt adják ki újból. Tehát ezek olyan gondok voltak, ami filológiai vagy szövegtörténeti, de mindenképpen érintették a teológiát, magát a teológiát is. Nekünk ma már ilyen gondunk, azt lehet mondani, nincsen. Például az újszövetségi kéziratok többsége megbízható, és ma Münsterben működik egy intézet, amely kimondottan azzal foglalkozik, hogy az újszövetségi kéziratokat próbálja rendezni. Ha variációkat találnak, akkor kritikai apparátusba teszik, tehát a szöveg alá, és ott lehet látni esetleg azt, hogy egy-egy szöveg, vagy szövegrészlet, vagy egy mondat, vagy netán csak egy szó, mennyire eredeti, mennyire megbízható, vagy több variáció is létezik rá. Ez megkönnyíti és megnehezíti a munkánkat, ugyanakkor segít abban, hogy minél komplexebb módon próbáljuk a Szentírást értelmezni és magyarázni. Ezért a mai bibliatudomány már aránylag fejlett tudomány, nagy apparátussal dolgozik, komplikálódik is ezzel a munkánk, mert sokkal több dolgot kell figyelembe venni, de annál megbízhatóbbnak tekinthetjük a bibliai szöveget. Úgyhogy én, ha előadásokat tartok az új szövetségi egzegezisből, akkor már bevezetés után rátérünk arra, hogy elmondhassam, hogy ez a szöveg megbízható, mennyire megbízható, vannak-e variációk, eltérések, amelyeket kell figyelembe venni, vagy nem kell, és hogy a továbbiakban, ha magyarázunk egy részt, hogy annak a kifejtése szempontjából befolyásolja, vagy nem kell, hogy befolyásolja nekünk magyarázatunkat. Tehát ez tulajdonképpen benne van a mi munkánkban. A fordítást viszont minden időben újonnan kell végezni. Egy olyan iratlan szabály vagy követelmény, hogy tulajdonképpen minden generációnak el kellene készítenie a maga fordítását. Azért, mert a nyelv változik, az akcentusok változnak, a szavak tartalma változik, és a szavaknak egy-egy mondatban való elhelyezése is más lehet, és ami olyan pózba teszi a mondatot, vagy a mondani valót, ami vagy pozitívabban hat a hallgatóra, vagy idegesítően is. Ezért fontos, hogy úgy, ahogy mi a mai kor emberei vagyunk, hogy a nyelvünk is a mai kor nyelve legyen, hogy velünk haladjon a nyelv, sőt, ha lehet, minél modernebb vagy érthetőbb nyelvet alakítsunk, hiszen a bibliatudományoknak már akkor, és hiszem, hogy ma is, egy ilyen szerepe is van, hogy hason a nyelvre, alkossa a nyelvet, és hogy ezt a nyelvet olyanná tegye, ami kellemesen hangzik a fülnek, ami gondolatébresztő, tehát inspiratív, és ugyanakkor egy bizonyos ügynek a szolgálatában áll, vagy nem mondjam azt, hogy Istennek megbízható szava hozzánk. Ez ma feladatunk, és azt hiszem, hogy az utánunk következő generációnak ugyanez lesz a feladata, és nem kell megsértődnünk, ha módosítják esetleg a mi mostani felismeréseinket, és még finomabbá teszik a nyelvet.
Mennyire látjuk át azt ma, hogy mekkora jelentősége volt a reformáció kezdeti vívmányai között annak, hogy a Szentíráshoz nyúltak vissza? Tehát mennyire érzékelhető ez ma a mai gondolkodásban?
Nem tudom, hogy annak tudata, hogy a reformáció tulajdonképpen a Szentírásra épül, hogy az mennyire élő. Tény azonban, hogy a Szentírás nélkül a reformáció csak egy reformmozgalom maradt volna, amely bizonyos társadalmi átalakítást eredményezett, olykor rendezte a kapcsolatot az emberek között, máskor meg kiélezte a kapcsolatot az emberek között, mert be kell ismernünk, hogy a reformáció nem járt mindenütt sima megegyezéssel, hanem olykor radikálisabb lépésekre is került sor. Nem azért, mert háborúskodni akartak volna a reformátorok, hanem a hit érdekében, vagy a meglévő értékek érdekében, vagy az élet megőrzése érdekében konfrontálódtak, és ebben a konfrontációban bizony olykor vért is folyt, hiszen tudjuk Zwingliről, hogy éppen csatatéren halt meg, reformátor, aki igazán teljes szívvel és lélekkel a reformációért élt, és a maga területén megtette a magáit, mégis tulajdonképpen kartól hal meg a csatatéren. Ez is reformáció vívmánya, vagy árnyéka, nehéz ezt pontosan eldönteni, de mindenképpen ez is jellemzi a reformáció vajódását abban, ahogy ez kialakult. Hogy aztán a mai időben ez mennyire tudatosodik, nehéz megmondani, de szerintem valamennyire azoknál, akik ma reformátusok például, vagy tanulják a KT-t, járnak templomba, kell, hogy halljanak róla, és hogy ez tudatosodjon, hogy a Szentírás nélkül nem lett volna a reformáció, és hogy a Szentírás alapja lett a reformációs mozgalmaknak, és tulajdonképpen, hogy ma is, ha akarunk igazi reformációt, Szentírás nélkül, és annak helyes értelmezése és magyarázata nélkül nem lesz reformáció. Lehet, hogy előjöhetünk nagyon érdekes ötletekkel, gondolatokkal, megfordíthatjuk az egyház életét, megforgathatjuk a társadalom életét is, de valószínűleg, hogy enélkül csak ilyen szociális reformok szintjére süllyedünk, kisebb-nagyobb eredménnyel, megváltoztathatjuk a társadalom életét, a külső kinézését a társadalomnak, ami biztos, hogy nem lenne az a társadalom kárára, hiszen mindig, ha valamiben újul a társadalom, az valahogy pozitívumnak számít. De ha nem hozzuk be a gondolkodásba az élőhitet, a bibliai kritériumokat, az értékeket, amiket nekünk a Biblia hirdet, akkor ez azt jelenti, hogy egy nagyon fontos tényezőtől maradunk el, és ez nagyon sajnálatos lenne. Tulajdonképpen a végső bajunk is megoldásunk bajunkra az, hogy az Istennel való ügyünk rendeződjön. Jung is megállapította, hogy az érett férfiak élete akkor kerül rendbe, ha Istennel rendezik a dolgokat. Ha ez nem rendeződik, akkor bármilyen változások egy ideig, óráig érdekesek, ugyanakkor visszasüllyednek az eredeti állapotba, és néha az eredeti állapotba, ahol a visszasüllyedés rosszabb eredményeket hoz, mint amiben az előtt voltak. És én azt hiszem, hogy ma is az Isten igéje, és az Istenre való hallgatás nélkül igazi megújulás nagyon nehezen képzelhető el.
Ugye ezt is többször említettük, hogy nagyon megváltozott már a társadalom, és viszont ugye nagyon sokan az egyházon belül arról beszélnek, hogy pontosan ez a folyamatos megújulás szükségessége. Lehet-e így értelmezni ma a reformációt, hogy a folytonos megújulás szükségességére vonatkoztatjuk, vagy mi lehet ma a feladat? Hol kell keresni ma a reformáció lényegét?
Tulajdonképpen a reformáció lényege itt él közöttünk, hiszen mi magunk vagyunk fényes bizonyítéka annak, hogy az egyház átélt egy reformációt. Reformáció nélkül mi sem lennénk mi, és nem lennénk helyünkön, ahol vagyunk. Tehát említettük azt, hogy a reformáció az emberek kezébe adta a Szentírást. Megtanította az embereket önállóan gondolkodni, adott magyarázatot ahhoz, hogy hogyan értsük a Szentírást, az életet, hogyan alakítsuk a világot, vagy a társadalmat, ahol vagyunk. Ezek az értékek itt vannak. Természetesen, hogy minden korban történnek bizonyos hullámzások, hogy egy társadalom jobb létre kerül, vagy rosszabb. Attól függ, hogy hol milyen emberek nyúlnak a kormányrúdhoz, és ki merre irányítja az országot, hogy most becsületesebben, tisztábban, vagy a másikat becsapva, meglopva. Tehát itt vannak emberi tényezők, viszont ezeket a tényezőket újra és újra lehet bizonyos értelemben korrigálni, javítani, jobb felé vezetni. Ez azt jelenti, hogy a reformációnak legnagyobb vívmánya és üzenete nekünk az, hogy az élő Isten igéjét vegyük zsinórmértéknek életünk számára. Ha ezt halálosan komolyan vesszük, akkor nem is kell tennünk semmi mást, csak ennek vonalában menni. De mivel, hogy nem tudunk következetesek ebben lenni, ezért vannak azok az örejek, amelyek minket jobbról-balról fájdalmasan érintenek, és reagálunk rá ingerülten olykor, türelmetlenül, máskor meg letargiába esünk, és már nem is várunk semmi újat. Ez is annak a jele, hogy for bennünk az Isten igénye, de annak nem tudunk úgy megfelelni, ahogy kellene. Ezért más segítségünk nincsen, csak újra mondom, az élő ige, Isten kegyelme és a Szentlélek, hogy formáljon minket ebben a gondolkodásban. És talán nehéz lenne úgy álmodni meg a reformációt, hogy azt mondjuk, hogy most ugyanolyan, mit tudom, szociális körülményeket kell kialakítani, ugyanúgy olyan társadalmi rendet, amilyen reformációban volt, hiszen hol vagyunk már a feudalizmustól is, olyan társadalmi rendektől, amelyek teljesen átalakították a világot. A világkontingensek között is megváltoztak a viszonyok. A nemzetek másképp élnek, más értékrendet állapítottak meg. Tehát ehhez mi nem tudunk visszatérni, nem is kell, hanem a szellemi valóságokban, az értékrendben és a prioritásokban kell megtalálnunk ugyanazokat az aspektusokat, amelyek a reformációban érvényesültek. És ez lesz a reformáció útja ma is.